Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim, egy vallomással kezdem. December 20-án, pénteken, és aztán advent 4. vasárnapján nekünk lelkipásztoroknak igen-igen nagy lelki örömünk volt. Jóleső érzéssel láttuk, hogy annyi ember jött el, annyi ember végezte el a Szent Jónását, tette le bűneinek a terhét, vagy ahogy azt Szent János a Jelenések könyvében mondja, most a fehérre lelkének ruháját a bárány vérében, és tették ezt az emberek mind-mind abból a megfontolásból, hogy méltóképpen felkészüljenek a karácsonyra, hogy méltóképpen előkészítsék szívüket, lelküket a nagy vendég fogadására. És itt most nyomban ki is kell javítanom magamat. Azt mondtam ugyanis, hogy vendég. Nos, amikor vendégről van szó, akkor a vendég vagy jön, vagy nem jön, de ha megérkezik is, egyszer csak mégis elmegy. Mindjárt elmélkedésünk elején tisztáznunk kell azt egy egész életre, hogy Jézus Krisztus az első karácsonykor és a megünnepelt karácsonyok mindeniként nem vendégként akar közénk jönni. A vendég ugyanis mindig másokhoz jön, a vendég az mindig idegenbe érkezik. Ahogy hallottuk a mai evangéliumi szakasznak egy gyönyörű mondatában, Jézus Krisztus övéi közé jött, ő tulajdonába jött, tehát Jézus Krisztus hazajött, közénk jött. És ő azért jött közénk, azért jött haza, hogy életútunknak az olyan, amilyen sok esetben kínkeservesen nehéz életútunknak a társa legyen. Jézus Krisztus azért jött, hogy egy legyen közülünk és közöttünk. És azt hallottuk a mai evangéliumnak egy másik, az már egy picit szomorkásabb mondatában, hogy övéi, akkor és ott övéi nem fogadták be. Ez nyilván, hogy mélységesen elszomorítja a mi lelkünket, és ilyenkor szokott megfogalmazódni bennünk az a vágy, az a kívánság, az az óhaj, hogyha akkor és ott övéi nem fogadták be, nem fogadták be a szívükbe, a lelkükbe, nem adtak szívük, lelkük melegéből neki semmit, akkor mi, akik eljöttünk ma ünnepelni, tágra nyitjuk szívünk ajtaját, befogadjuk őt oda, úgy jászollal, mindennel együtt, ahogy érkezett. Ahogy azt, kedves ünneplő testvéreim, kisgyermek korunk óta tudjuk, közénk jövetele az első karácsonykor egy kisgyermek alakjában történt. De azóta is, ami Urunk Jézus Krisztus, aki akkor és ott karácsonykor egy kisgyermek, egy síró poroncsnak a formájában érkezett közénk, azóta is itt van. Itt van, jelen van az igében. Ő szólít meg mindannyiunkat, hiszen azt mondta, aki titeket hallgat, engem hallgat, és ennek tudatában kell lennie minden igét hirdető lelkipásztornak. De ugyanakkor Jézus Krisztus jelen van a közösségben is, ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. És valójában itt van annak a titka, hogy olyan jó együtt lenni, együtt énekelni, együtt imádkozni, együtt és egy irányba nézni, mert ő itt van köztünk. mert ahol ketten vagy hároman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük, ígérte. De itt van velünk a szentséget mindenikében. Amikor pénteken és advent negyedik vasárnapján letettük a bűneinket, akkor nem a lelki pásztor oldozott föl, a lelki pásztor csupán csak tudtunkra adta az ő megbocsátó jóságát és szeretetét. Mindig Krisztus az, aki megbocsátja a bűnöket. De amikor elhívjuk a lelki pásztort betegeinkhez, akkor újra csak Jézus Krisztus az, aki a betegek szentségének az erejében erőt ad a betegnek, hogy a betegség keresztjét hordozni tudja. Amikor pedig megáldjuk fiataljaink, vagy akár idősebb korban kötött házasságokat, újra nem a lelki pásztoré a főszerep, Jézus Krisztus az, aki megáldja őket, aki összeköti, hiszen ő mondta, amit Isten egybe kötött, ember szét ne válasszon. De ünneplő testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Betlehemben közéjét jött isteni gyermek különös módon van közöttünk az eukarisztiában, az oltári szentségben, testének és vérének a szentségébe. Meg vagyok győződve, hogy valamilyen hírforrásból értesültek már kedves testvéreim, ünneplő testvéreim arról, hogy 1938 után, 2020-ban imáron második alkalommal érte Magyarországot az a megtiszteltetés, hogy ő, azaz Budapest rendezheti meg most már az 52. eukarisztikus világkongresszust. Nyilvánvaló, hogy a mi főegyházmegyénk is belekapcsolódik ebbe az eukarisztikus kongresszusba, hiszen egy nyelvterület vagyunk, és hogy akkor is, ha országhatárok választanak el bennünket, a terv, a cél programjaink mindig is közösek. Most ennek jegyében a mi főegyházmegyénk eukarisztikus évet hirdetett. Ez azt jelenti, hogy ebben az évben különös módon próbáljuk életünk középpontjába állítani a kenyér és a bor színében az eukarisztiában köztünk maradt. Minden szentmisében közénk érkező Urunkat, Jézus Krisztust. De mi is az eukarisztia? Hiszen egy görög szót használunk, talán nem mindenki érti. Azt talán tudja mindenki, az eukarisztia egyenlőségjel oltári szentség, egyenlőségjel Krisztus testének és vérének a szentsége. Ugyanannak a valóságnak a több megnevezése. De valójában az eukarisztia szó azt jelenti, hogy hálaadás. Arra a gesztusra hivatkozik, vagy utal, hogy az utolsó vacsora termében a mi Urunk Jézus Krisztus kezébe vette a kenyeret, majd kezébe vette a bort, és miután elmondta azokat a gyönyörű szavakat, hogy ez az én testem, vegyétek és egyétek, ez az én vérem, vegyétek és igyátok, és meghagyta tanítványainak, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, tehát ekkor is ott megalapította testének és vérének szentségét, köztünk maradását kézzel foghatóvá tette. Azt akarja, hogy lelkünk tápláléka legyen egész életünk folyamán. El kell mondanom kedves testvéreimnek azt, hogy akkor is ott a megrendült, mert megrendültek a tanítványok mindannyian, a megrendült tanítványoknak eszükbe jutott egy olyan jelenet, amelyet valójában egyetlen evangélista, Szent János örökít meg könyvének 6. fejezetében. Ebben a könyvben arról van szó, hogy Tibériásban Jézus egész nap tanít, és aztán rájön arra, hogy a hallgatóság éhes. Isten igéjét sem lehet éhes gyomorral hallgatni. És arra kéri a tanítványokat, hogy adjanak enni a tömegnek. Azok meglepődnek, hogy tudjunk ennyi embernek, 5000 embernek enni adni, de András fölfigyel arra, van egy fiú, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. Ez a fiatal ember közreadja azt, amilyen van, ezt Jézus megszaporítja, ezt kiosztják a népnek, mindenki jó lakik, de Jézus időközben eltűnik a helyszínről. És a tömeg, amikor észreveszi, hogy ő most evett és csodát látott, akkor Jézus nyomába ered, és Kapernaumban találnak rá másnap a tónak az északi partján. Amikor megkérdik, hogy Mester, hogy jöttél ide, és milyen csodát tudsz mutatni, akkor Jézus, mintha nem is hallotta volna a kérdéseket, elkezd beszélni arról, hogy nem Mózes adta nektek az igazi kenyeret, az én mennyei atyám fogja adni nektek az igazi kenyeret, amely a mennyből szállt alá, és én vagyok a mennyből szállott élő kenyér. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom az utolsó napon. Az én testem valóban étel, az én vérem valóban ital. És megjegyzi Szent János evangélista, hogy volt, aki kemény beszédnek tartotta. És azt is leírja, hogy egyesek visszahúzódtak. Ezzel nem tudnak együtt egyet érteni, hogy az ő teste valóban étel, az ő vére valóban ital, aki eszi az ő testét, vissza az ő vérét, csak annak van örök élete. Akkor Jézus a tanítványait teszi próbára, azt mondja, ti is el akartok menni? Nem azt mondja, gyertek vissza, megmagyarázom, nem úgy értettem, hanem majd megtudjátok, ti is el akartok menni? Ekkor Simon Péter válaszol a többiek nevében, amikor azt mondja, Uram, kihez menjünk? Az örök élet ígéi te nálad vannak, mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje. Mostban szeretett ünneplő testvéreim, Péter nagyon, de nagyon pontos választ adott. Jézus valóban az Isten szentje. Az a valaki, aki ott Betlehemben megszületett. Az a valaki, aki járta Izrael falvait és városait, aki tanított, aki gyógyított, aki halottakat támasztott föl, aki néha elvonult tanítványaival és megbeszélte, megmagyarázta mindazt, amit nem értettek, mert föl kellett készítenie őket a későbbi missziós munkára. És mielőtt nagypénteken odaadta volna az életét váltságul mindannyiunk bűneiért, az utolsó vacsora termében még egyszer szeretetének a legnagyobb jelét adta, írja az evangélista. És akkor veszi kezébe a kenyeret és a bort, és változtatja át saját testévé és vérévé, és meghagyva, hogy ti is ezt tegyétek, vagyis a tanítványok és tanítványok utódai elegészen én hozzámig ezt tegyük, hogy változtassuk át a kenyeret Krisztus testévé, a bort pedig Krisztus vérévé. És pedig azért, kedves testvérek, hogy életünknek étele és itala maga Krisztus legyen. Kenyér és ital nélkül nem lehet élni. Kenyérrel és itallal át lehet élni egy egész életet. Akik egy picikét is ismerjük anyaszentegyházunknak történelmét, nagyon jól tudjuk, hogy az őskeresztények élete naponta veszélyben forgott. Bárki följelenthette őket, bármikor börtönbe kerülhettek, vagy bármikor ott találhatták magukat a cirkuszi arénáknak a porondján, mint a vadállatok elé dobott elemózsia, étel, feledel. Ezért az őskeresztények naponta készültek a vértanúságra. Naponta bemutatták a legszentebb áldozatot, naponta magukhoz vették Krisztus testét és vérét, hogyha érkeznek a fogmezek, ha betoloncolják őket az arénákba a vadállatok elé, akkor ott hely tudjanak állni. És ünneplő testvéreim, ekkor a második és a harmadik században született meg ez a mondás keresztény elődeink, eleinknek az ajkán. Az oltártól az arénába. Magyarul és egyszerűbben, az oltárról táplálkozva, az oltár táplálékával megerősödve indultak be az arénába. Ünneplő testvéreim, nekünk mai keresztényeknek is rá kell döbbennünk arra, hogy az oltártól kell indulnunk az életnek nevezett nagy cirkuszba, az életnek nevezett nagy arénába, az élet forgatagába, abba a kegyetlen világba, amelyben élünk. Az oltártól kell indulnunk, mely oltár egyszerre betlehemiától, hiszen minden szentmisében megszületik a kenyér és a bor színében Krisztus, és köztünk a szemünk láttára születik meg. Az oltártól kell indulnunk, amely egyben Golgota is, mert ott adja önmagát áldozatul értünk. És ha az oltár kincseivel élünk, akkor egészen biztosan helyt fogunk állni. Egészen biztosan, hogy nem roppanunk bele az aréna az élet küzdelmeibe. A szentek életében olvasom, hogy Álvarez Boldizsár, aki 1580-ban halt meg, ez egy jezsuita atya és lelkivezető és lelkiíró, aki Avilai nagyszenterésznek is a gyóntatója volt, nagyon sok időt töltött az oltári szentség előtt imádásban. És egy alkalommal látomása volt ima közben. Azt látta, hogy az oltári szentség Krisztus a sír. Meg is kérdezte, miért sírsz, Uram? És a válasz így hangzott, azért sírok, fiam, mert a kezeim tele vannak kincsekkel, és az emberek nem akarják elfogadni. De engem annyira emlékeztet arra, amikor Krisztus valóban sírt, és jeruzsálemi útjaink alkalmával mindig elmegyünk a Dominus Flevit, az Úr sírt van a templomba, ott akkor azért sírt Jézus, mert látta Jeruzsálemet, tudta azt, hogy nem fogadta el látogatásának a napját, és tudta azt, hogy mindezért kőkövön nem fog maradni. És sírt. Álvarez Boldizsár látomásában azért sír Krisztus, mert a kezei tele vannak kincsekkel, és az emberek nem akarják elfogadni. Kedves testvérek, a betlehemi kisded telekézzel érkezett. Kincsekkel, tere marékkal jött közénk, és ezt adni akarja, ezt nekünk akarja adni. Hamarosan kezdődik szentmisénk második része, az áldozat liturgiája. Az a Jézus, aki akkor és ott Betlehemben született, övéi közé jött, aki az olvasmányban, a zsoltárban, a szentleckében, az evangéliumban, és merem remélni, hogy ebben az ige hirdetésben, ebben a prédikációban szólt hozzánk, most a kenyér és a bor színében, az eukarisztiában készül közénk jönni, közénk születni az oltárra. az oltárnak nevezett jászolba. Ünneplő testvérem, ne feledd, telepénzzel jön, kincsekkel érkezik. És ezeket a kincseket mind-mind nekünk akarja adni. Erőt akar önteni belénk, hogy amikor visszatérünk az élet arénájába, helyt tudjunk állni, legyen erőnk megmaradni embernek és kereszténynek, mert mind a kettő nagy kihívás. Megmaradni embernek, megmaradni kereszténynek. Fogadjuk el ajándékait, éljünk ajándékaiból, mert ő mondta, azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Első Budapesten megrendezett eukarisztikus világkongresszuson 1938-ban még élt nemzetünk egyik legnagyobb költője, de mindenképpen a legműveltebb költője, a poéta doctus Babits Mihály. Egy gyönyörű verset írt akkor az eukarisztiáról, az oltári szentségről 1938-ban Babits. Minden benne van ebben a költeményben, befejezésül ezt osztom meg testvéreimmel. Babits Mihály, eukarisztia. Az Úr nem ment el, itt maradt. Ő belőle táplálkozunk. Ó, különös szent nagy titok, az Istent esszük, mint az őstörzset borzongó lakzikon ették itták királyaik húsát, vérét, hogy óriás halott királyok ereje szállna mellükbe. De a mi királyunk Krisztus nem halott. A mi királyunk eleven, a gyenge bárány nem totem. A megváltó nem törzsvezér, ereje több, ereje más, ő óriási óriás, ki két karjával átalér minden családot és törzseket. Egyik karja az igazság, másik karja a szeretet. Mit ér nekünk a test, a vér, a szellemében szellemünk nem részes, és úgy vesszük őt magunkhoz, mint a ma vadak a tetemet vagy totemet. Áradj belénk, hát, ó, örök igazság és szent szeretet, oldozd meg a bilincseket, amikkel törzs és vér leköd. Hogy szellem és ne hús tegyen magyarrá, s nőjünk ég felé testvérnépek közt, mint a fák, kiket mennyből táplál a nap. Ha valaki ezt a költeményt igazi, autentikus előadás formában is meg akarja hallgatni, a YouTube-on a Nemzet nagy színészének előadásában meghallgathatja. Szívemből kívánom, hogy Krisztus valóban beérkezzen az életünkbe. A szeretetnek a csókját csókolja szívünkre, lelkünkre, hogy az életünk tápláléka, hogy valóban az élet arénában hely tudjunk állni emberként, magyarként és keresztényként.